Köszöntelek benneteket szeretettel és tisztelettel. Olyan dolgok vesznek körül bennünket, amit, hogy mondjam, talán feldolgozni is nehéz, megélni nehéz, eligazodni benne nehéz, megérteni, hogy mi is van és hogy is van. Ezért a legjobb, amit tudunk tenni, hogy felnézzünk az élő Istenre, és őt kérdezzük meg. És amikor őt meglátjuk, amikor belőle meglátunk valamit, az lenyűgöző, csodálatos, senkihez sem fogható. Olyan Istent imádtunk itt ezekkel az egyszerű énekekkel, és ezt ne feledjétek el, aki ennek az egész világegyetemnek a teremtője. Az egyetlen szavával a teremtője. De mondhatni így, a megváltás már nem volt ilyen olcsó neki. Nem az egyetlen szava, hanem a testé lett. Isten fiának kínszenvedése, kínhalála és feltámadása. Lehet, hogy nagy pénteken még sokan azt gondolták, hogy itt vége. A gonoszság diadalmaskodott, vagy diadalmaskodik. De a királyok királyának volt még egy csodálatos cselekedete, amelyik felülmúlta az összes többit, és feltámadta halálból ezt az élő Krisztust. Imádjuk, szolgáljuk, és próbálunk megérteni tőle valamit. Azt szeretném ma nektek továbbadni, amit ezekben a napokban jó erősen belemondott a lelkembe. Mondhatni, hogy vissza szeretném szorítani, de nem annyira megy. És hiszem, hogy ha Istentől van tényleg, akkor az áldás az ő népének, a gyülekezetének is. Amiket szavakat elmondott 2000 évvel ezelőtt, azok pont olyan aktuálisak, mint amikor kimondta őket, vagy talán még aktuálisabbak. A tanítványaival felment az olajfák hegyére, az utolsó napjai közül az egyiken, és néhány kérdésükre válaszolva elmondott dolgokat. Gazdag, mély, sokkal több minden van benne, mint amiről itt most beszélhetnék. 3 dolgot fogok majd kiemelni belőle, abból, amit ő mondott. Arra kérlek benneteket, hogy hajtsátok meg a fejeteket még egyszer. Nem azért, hogy így legyen lógva, aki inkább felemeli a fejét, és azt mondja, én így imádkozom, ám legyen úgy, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy a lényünket meghajtjuk az élő Isten előtt. Drága mennyei atyám, igen, előtted az erős Isten előtt, aki szent vagy, igazságos vagy, szeretetteljes vagy, hűséges vagy, ilyen helyzetben is. És tiéd minden hatalom, drága Jézus Krisztus, menjen és földön. Tudjuk. Téged imádunk, a te szabadat várjuk. Szent lelkednek megelevenítő erejében. Bízunk benned. Amen. Tehát onnan kezdeném, hogy ott vagyunk az olajfák hegyén az Úr Jézussal. Tanítványai kérdeznek tőle. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Nem tudom, szerintem sokaknak aktuális kérdés ez. És a legjobb, amit ők tettek, azt tesszük mi is. Jézus, te tudod. Jézus, te meg tudod mondani. Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborukról, és hallatok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg. Ne rémüljetek meg. Mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Majd később elmondja, mikor jön a vég. De ez még nem a vég. Bátorodjál! Ne engedd, hogy a félelem szorítsa, lenyomja a szívedet, a lelkedet. Amikor megkérdezik tőlem, hogy vagyok, nem tudom azt mondani, hogy jól vagyok, mert nem vagyok igazán jól. Tele van a szívem reménységgel, meg örömmel az Úrban. Ez tény. De tele van fájdalommal is az fölött, meg amiatt, amit érzek, meg látok magam körül. Biztos nem én vagyok így egyedül. Azt mondja Jézus, ez nem a vég. Mert nemzet ellen és ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. Tudta ő ezt 2000 évvel ezelőtt is. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. És először én erről szeretnék beszélni. A vajúdás kínjainak a kezdete. Azt, amit látunk, amiről a híreket halljuk, amit ha valaki közelebb megy, talán a saját szemével is láthat, vagy legalább egy részét, azok olyan mélységes, gyötrő fájdalmak, amire azt mondja Jézus, hogy ezek a vajúdás kínjainak a fájdalmai. Pál apostol szinte felveszi ezt a fonalat, és azt mondja, a Római Levél 8. rész 22. versében, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. Ez a külső megjelenése ennek a vajúdásnak és fájdalomnak. Van belső része is, de ez a külső fele. Azt mondja, nem csak ez a világ, Róma 8.23, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét, nagy ellel a Szentlélek bennünk lakozását, frissességét, megelevenítő erejét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Hogy ez a nyomorúság valahol egyszer átalakul teljes Isten dicsőségének kiteljesedésére. Sóhajtozunk. Ez nem az a sóhajtozás, hogy lefutottam 200 métert, aztán lihegek. Ez a mélységes belső fájdalom. Látjátok bennünk? A Szentlélek valamiféle fájdalmat oszt. Az a kérdés, hogy ez a fájdalmam, ez a nyögésem, sóhajtozásom, ez jó irányba mutat-e? Jó forrásból táplálkozik-e? Lehet, hogy ott tartok, hogy az együttérzésem fájdalma, ez már nagyon jó. Sokkal jobb, mint a közömbösség. Megindító mások nyomorúságának a látványa. De ezen túlmutat az, hogyha ezt a Szentlélek munkálja bennünk, akkor az az Isten fájdalma. Érthető, amit mondok? Ez az Isten fájdalma. Benned meg bennem. Tudom, hogy amiről ma prédikálok, nem mindenki érti. De kell mélységben is beszélni időnként erről. Nagyon egyszerűen fogalmazva, az élőisten nem távoli, közömbös figyelője annak, ami történik. Mélységes fájdalmat okoz benne az, ami a világban, az általa teremtett, szeretett, az általa megváltott világban történik. Honnan tudom? Emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ézsaiás könyvének 42. részéből olvastam, és ide érkeztem. Ezt mondta, de Isten mondja, nem a próféta mondja magáról, Isten a szívét kiteszi nekünk egy pár sorban. Sokáig hallgattam, némán tűrtőztettem magam, és ott voltam azelőtt, az erős Isten előtt, vajon milyen indulatot, mit kell neki időnként visszatartani, némán tűrtőztettem magam, mondja. De most, ekkorára kerekedett a szemem, hogy mi fog következni ezután, mit mond ezután. Mindenható, igazságos és szent, és van, amikor bosszúálló Isten. Nem szeretjük hallgatni, de ilyen. Mert a szentségébe, az igazságába ez beletartozik. És ha nem olvasnám a Bibliába, nem mondanám. De most zihálva nyögök és lihegek, akár egy szülőasszony. Erre méltat bennünket az Isten, hogy a szívét kiteszi. Elmondja, ez van bennem. Ilyen mélységes, kínlódós fájdalom. Ezért mondom, hogy szerintem a Róma 8.22-23 erről beszél, hogy akikben a Szentlélek Isten benne élhet, ebből a fájdalomból elhoz valamennyit, belehelyez valamennyit. A vajudás kínjainak a háborúk, meg azoknak a zaja, a külső megjelenése, ez meg a belső. Nem csak ezt tudom, de ez az Isten gyermekeiben igen. Talán tudjátok, Richard Wurmbrandt, aki az akkori Románia Ceausescu időben megszállta idejében, nyíltan, világosan vállalta a Krisztus üzenetét, 14 évig vagy meddig volt börtönben, folyamatosan kínozták. Mikor valahogy kiszabadult, ez most ha kicsit hosszabb történet, nézzetek utána, csodálatos, még jó sokáig élt és hirdethette az evangéliumot, a mártírok hangja alapítványnak lényegében az, a feleségével az indítói. Azt mondta, hogy amikor a kínzáskor a talpamat ütötték, a szám kiabált. Egy test vagyunk. Nincs olyan, hogy szombathelyi baptista gyülekezet részben van, persze. De van orosz gyülekezet, ukrán gyülekezet, meg magyar, meg a többi. Krisztus egy teste. Az egyik felét ütik, az egyik szenved, vele együtt szenved valamennyi. Értitek, amiről itt próbálok beszélni? Világos? 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 Az Istennek ez a mélységes szülési fájdalma. Mondom még egyszer, a megváltás egy szavába került. A világ teremtése egy szavába került, de a megváltásunk kínok kínjába. Ha Jézusról beszélünk, meg rá gondolunk, léci, írd bele tenyeredbe, mi jut eszedbe Jézus ima életéről? Nem kérem, hogy mondd hangosan, de ami most eszedbe jut az Úr Jézus ima életéről, azt írd oda bele. Nem kell toll, nem kell ceruza, ha jobbkezes vagy, akkor a jobbkezeddel, a bal tenyeredbe, és így tovább. Mi jut eszedbe Jézus ima életéről? Majd kérem, hogy mutassátok meg, én megnézem. Mondjatok egy-egy szót, ha szeretne valaki. Jézus ima életéről.
Állandó.
Állandó. Tessék? Lélekkel? Igen?
Hajnaltól éjszakáig.
Igen. Hajnaltól éjszakáig. Meg néha fordítva. A zsidókhoz írt levél 5. részében van egy pár mondat róla. Ide nézzetek, ritkán szoktuk ezt. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Kétlem, hogy csak a saját kiszabadulásáért volt. Tudjátok, milyen fájdalom lehetett nézni? Hogy ölik egymást az emberek? Látott ő keresztet az alatt, a 30 év alatt, amíg itt élt, vagy 3 alatt? Nem hiszem, hogy mindig az jutott eszébe, majd én is egyszer. De az ő testi idején, nézzétek, minél nagyobb a nyomás, annál intenzívebb az imádkozás. Könyörgés, esedezés, hangos kiáltás és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meg is hallgattatott Isten félelmért. Mélységes az egész lény. Tudtátok, hogy Jézus így imádkozott? Tudtátok? És a tanítványi ott éltek körülötte, látták napról napra, és nem azt kérték, hogy taníts minket vizen járni, taníts minket bénát gyógyítani, taníts minket halottat támasztani. Azt mondták, taníts minket imádkozni. Valamit ezek a férfiak megláttak. Lehet, hogy ezt az intenzitását eltakarta mások elől. Nem tudom. A Getsemáné kerti az egy kicsit olyan, mintha széthúznák a függönyt, és beleláthatunk. Ha ezek a vajódó fájdalmak, amik ebben a világban vannak, bennünk Isten népébe rossz irányba mutatnak, akkor nem érik el a célját. Nem érje el. Amikor a Szent Szellem az Isten fájdalmát hozza, akkor ebből mi lesz? Mi lesz ebből? Imádság lesz belőle. Lesz cselekedet, meg segítség, meg szolgálat? Igen. De most elsősorban erről szólok. Még egyszer a Róma 8.23. Nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban várva a fiúságra, testünk megváltására. Az volt a 23, ez meg a 26, nézzétek csak. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Milyen erőtlenségünkön? Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Látjátok? Ismerjük azt, amikor a Szent Lélek vezetésével imádkozunk. Talán még azt is ismerjük, amikor a lélek által imádkozunk. De ezt ismerjük-e, amikor a lélek imádkozik? Az nagy ellen, a Szent Lélek imádkozik. Kimondhatatlan fohászkodásokkal. Visszatérek erre a kérdésemre mindjárt, de hiszem, hogy ezzel a vajudással, amit átélünk, Isten erre hív minket, hogy imádkozzunk. Hogy könyörögjünk, nem kicsit. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentekért. Kicsit félve mondom el, amit most elmondok. Mert annyira intim, annyira bensőséges. Az ima életemnek egy részéről szeretnék valamennyit elmondani. A héten eszembe bejuttatta Isten, és csak azért mondom el most. Nem szeretném, ha bárki többnek gondolna, mint amennyi vagyok. Jó néhányan együtt szolgálunk mondjuk a gyermektáborokban. Akik ott látnak engem, lehet, hogy látnak reggel ötkor. Minden reggel ötkor. Kimegyek, elolvasom az igét magamnak, beszélek Istennek vele. Ő beszél velem arról, ami nekem akkor éppen a folyamatos igeolvasása. Aztán elindulok és imádkozom. És ha 80-an voltak, vagy 200-an, vagy mostanában 300-400-an, akkor annyi megyek körbe és imádkozom. És néha, amikor az ember ezt sokszor csinálja, akkor nagyon leegyszerűsödnek az imádságok. Uram, ad nekik, amire leginkább szükségük van. Vagy eszembe jut, hogy ezen az épületrészben kik vannak, és akkor valami velük kapcsolatban. Van, amikor eszembe jött egy ige, amit hiszem, hogy a Szentlélek juttat eszembe, és a Szentlélek vezette imádsággal, imádkozom azokért. És amikor ezt már egy jó ideje csinálom, néha kifogyok a szavakból. Amikor nem tudok mit mondani. Lehet, hogy ott állok valahol, és csak folynak le a könnyek az arcomon. Meg se tudom mondani miért. Csak érzek belülről valami elmondhatatlan fájdalmat. Nem tudom megmondani miért. Nem az eszemből történik. És van, amikor, ha hallottatok férfit szipogva, elfúlva, esetleg nyögve imádkozni. Hálás vagyok Istennek, hogy ez nem szokott túl sokáig tartani, ez néhány perc. Nem értettem, amikor ez eleinte megtörtént velem. Senki nem volt erről, nem tanított engem, csak éltem az Istennel való kapcsolatomban. legalább 10-15 éve csinálom időnként. Aztán megértettem a Szentírásból, van olyan, amikor a Szentlélek bennünk kimondhatatlan fohászkodásokkal imádkozik. Nem azért mondtam, hogy ezt bárkinek követni kéne. Itt jó néhányszor megtörténik, hogy körbejárok, amikor nincs itt senki. Megyek a székek között. Lehet, hogy én ilyen toppa vagyok, értitek? Nem sokat ér, de mégis valahogy csinálom. Áld meg, Uram, aki erre a székre le fog ülni. Itt se egy idő után nem tudok mit mondogatni. És lehet, hogy itt állok, és ugyanez tör be fel belőlem. Mintha a lelkemet húzná felfelé, nem tudom igazán szavakba önteni. Ezért nem bánjátok, hogy ezt én most elmondtam. Fiatal lány, akit nagyon-nagyon szeretek. Imádkoztam, már annyit érte, már sírtam, annyit érte. És egyszer valahol egy ilyen imádság kezd belőle lenni, amikor az enyém elfogy. Kérlek, tegyétek oda, ahova akarjátok, amit most hallottatok, jó? De valamit szerettem volna ebből mutatni. Mind mások vagyunk, mindenkinél valószínűleg másképp csinálja, de a néma sírás, a megrendült sírás, egész lélekből fakadó imádkozás kedves az Isten előtt, tudom. Szóval az első, amit szeretnék kiemelni az Úr Jézus szavaiból, ez a vajúdás kényeinek a kezdete. Ezt a vajúdást nem csak a világba kívülről, az Isten népébe beleültette ezt a fájdalmát, ami az övé. Ezt a fájdalmat tereljétek jó irányba, az imádság és a közbenjárás szolgálatába. Nagy az ereje az igaz ember búzgó könyörgésének. Néha azt gondoljuk, hogy mivel nem látunk ilyet, talán tévedünk. Talán nincs igaz a Szentírásnak. Búzgó imádság, aki nem adja fel. Aki lehet, hogy akkor is imádkozik, amikor a mások alszanak. Amikor ez néha könnyek meg fájdalmak között megy tovább. És a lélek segít a mi erőtlenségünkön. Kimondhatatlan fohászkodásokkal. Még egyszer mondom, kérlek, ez annyira intém és annyira bensőséges, amit mondtam. Inkább csak bátorításként szerettem volna elmondani, jó? Megyünk tovább. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Lukács evangélium a 21. részében ugyanerről a beszélgetésről mást is feljegyez. Például a beszéde során egyszer mondja ezt. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgetett a ti váltságotok. Régebben tudom, mindig ez volt. Ha valami nehézség történt, akkor azt mondták, hogy itt van az Úr Jézus visszajövetele. Itt a közepe, nézd fel! Az egyik az imádkozás, a vajudásból fakadó, a másik pedig, hogy új látás kell nekünk az élő Istenről. Egy megelevenítő, friss látás az élő Istenről. Ha kaptál ilyet, akkor te ezt tudod. Amikor valamit újat kijelentett magáról neked, a szentségéről, a szépségéről, a hűségéről, a gyönyörűségéről, a megváltásának az erejéről, ami nem csak személyesen rád vonatkozott. Amikor valamit meglátsz frissen az Istenből. Azt mondja Jézus, hogy nézhetitek az ENSZ vezetőit, vagy az Európai Unióit, vagy kormányok, vagy elnökök jönnek, mennek, egyik a másikat váltja. De mi nem királyokra nézünk, hanem a királyok királyára nézünk. Mi nem a földi uralmakra, meg annak, ebben a zűrzavarban, ami van, milyen emberi segítségre várhatunk? De rá fölnézhetünk arra az egy igazi trónra. Kérhetjük Istenem, adjál friss, megelevenítő kijelentést önmagadról a népednek. Szinte minden nap kérem. Friss, megelevenítő kijelentést önmagadról. És ebben a helyzetben eszembe jutott Ézsaiás prófétának az esete. Ézsaiás könyvének 6. részében így kezdődik. Uzziá király halálának évében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges palástja betöltötte a templomot. Mindjárt olvasom tovább. Uzziá király mondhatni egy jó király volt. Ézsaiás fiatal volt még, és akkor ott mellette egy hős megy el, egy király megy el. Akiben lehet, hogy bízott eddig, hogy azt gondoltuk, hogy majd innen békesség lesz, meg rend lesz, meg erő lesz, meg biztonság lesz. És most nincs többet. És ebben a krízis helyzetben Isten mondja, ne egy földi hatalomtól várjad, megmutatom neked az igazi trónust. Láttam, felnyitotta Isten a szemét. Láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Inkább a szentséges Isten közelében még ők is eltakarták magukat. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Ilyen Istent szolgálunk, és tőle várjuk, és kérjük, hogy nyisd fel a szemünket, hogy meglássunk téged olyannak, amilyen vagy. Nem akármilyen királyt. Ezt olvassuk róla. Szent, szent, szent. Amikor mi hangsúlyozni szeretnénk valamit, akkor aláhúzzuk. Vagy csupa nagybetűvel írjuk, vagy szövegkiemelővel. Ismerősen mit mondok, ugye? Amikor a zsidó emberek valamit szerettek volna kiemelni, szóban, akkor kétszer mondták. Az Úr Jézus ezt mondta, ámen, ámen, csak hogy egy példát mondjak, János evangéliumában lehet látni valami új szellemi kijelentés. Itt azt olvassuk, szent, szent, szent. A legfontosabb tulajdonságát, jellemzőjét, valóságát emeli ki. Én nem olvastam a Bibliában sehol, pedig lapozgatom már egy ideje, hogy szeret, szeret, szeret. Vagy jó, jó, jó. Gondoskodó, gondoskodó, gondoskodó. Ezeket. De azt, hogy szent, szent, szent. A bennünk lakozó lélek is szent. Az ő esetében mindenkitől elkülönített, senki hozzáfogható nincsen tisztaságban, világosságban, becsületességben, egyenességben. Mit mondjak még? Nincs hozzá hasonló. Amikor korának talán a legtisztább, legodaszántabb életű embere, Ézsaiás, ezzel a látvánnyal találkozik, és ezt hallja, emlékeztek, mit csinál? Hú, bajban vagyok. Tisztátalan ajkú vagyok. Pedig lehet, hogy az ővé volt a legmegszenteltebb beszéd. Tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. És akkor az Isten a kegyelméből az oltárról oda küldte a parazsat, és megtisztította a száját. Amikor az Istent ilyennek látod, amikor friss, megelevenítő látásod van az Istenről, akkor mit tudsz tenni? Talán azt, amit Ézsaiás tett. Így folytatódik. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam. Itt vagyok. Engem küldj. Ha te tényleg ilyen vagy, akkor neked jogod van parancsolni. És amit te mondasz, én nem alternatívának tekintem. Az élő Isten jelenlétében, amikor valamit mond. Az ő elhívása nagyon nehéz volt. Nem tudom, hogy utána, amikor a következő szavakat meghallotta, akkor akart-e még menni. De ez nem számít. Mert az az Istenről kapott látás mindent felül ír. Te is kaptál biztos az életedben ilyen megkülönböztetett élményeket, mint amikor az Úr Jézus elvitte három tanítványát magával egy hegyre, és ott megdicsőült, átváltozott, ragyogó fehér élet, megjelent neki Mózes és Illés, a törvény és a proféták képviseletében, és beszéltek vele, Péter meg a társai meg ott vannak, és megrettennek. Azt mondják, az olyan jó, építsünk sátrat. De azt mondja, nem maradunk itt. Ennek a látva, te egy látást kaptál az élő Krisztusról. Azzal a látásnak az erejével szolgáljál ott a démonoktól megszállt völgyben. Lejöttek, és ez volt az első találkozás. Nem akarom túl kiabálni a fületeket, bocsánat. Ez volt az első találkozásuk, hogy egy apa odahozza a megszállott fiát, akivel nem tudnak mit kezdeni. Neked, amikor megelevenítő látást kapsz az élő Krisztusról, nem azért, hogy abban élvezkedjünk, hanem ennek a látásnak az erejével szolgáljunk. A démonoktól megszállt völgyben, ahol élünk. Vajudó imádság, közben járó imádság, ami lehet, hogy egyszer átfordul, lehet, hogy nem, lehet, hogy nagyon egyszerű marad sokáig, de hív rá az Isten, hogy ezt a fájdalmat, amiben vagyunk, ezt változtassuk imádsággá, formáljuk imádsággá. Gyertek kedden este 6-kor. A másik ez, hogy nézz fel Jézusra. Kérjük tőle, legyen tőled egy megelevenítő, megfrissítő látvány. Olyan, amit a lelkünkbe belemondasz önmagadról. És akkor abból lesz engedelmesség. És jön a harmadik, amiről szeretnék beszélni. Újra visszatérek a Máté evangéliumához. Ugye ezt mondták neki, mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. És sok mindenről beszélt odáig, de még nem mondta a világ végét. 8-ig olvastam, most a 9-től tovább. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják, és meggyűlölik egymást. Üldözés jön. Hogyha mondjuk Finnországban valaki idézett a Bibliából, és ezért börtönbüntetés járt neki, akkor mire számítunk? De az üldözés jót szokott tenni. Egyikünk se várja, én sem. Egy porcikám se, de jót szokott tenni Isten népének. Van egy fele például, olyankor kiderül, ki van benne és ki van kint. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Tudsz a héten, ha megkérdeznek, Jézusról beszélni? Nem úgy az Istenről általában, hanem Jézusról. Jézusról. Nem mindig könnyű, mert amíg úgy általában az Isten szeretetéről beszélünk, addig az jó a reikisnek is, meg jó a Krisna tudatú hívőnek is. Amikor Jézus Krisztus egyediségéről tudom, mert pontosan arról beszélek, amit élek. Amit csinálok. Akkor lehet, hogy megfagy a levegő, lehet, hogy felháborodnak, lehet, hogy úgy jársz, mint én egy alkalommal a zenekarban, hogy elkezdenek kiabálni veled. Mert elkövettem azt a hibát, hogy kim volt ilyen transzcendentális meditációnak a reklámja a fali újságon a munkahelyemen. Azt így levettem. Valamiért elgurult a gyógyszerem, de nem akkor, szerintem elgurult korábban, csak ott így jött ki rajtam. És valaki ezt meglátta, és számon kért. Hogy miért tépted azt le onnan? Csak addigra már 10 férfi volt körülöttünk, mert öltöző volt. És akkor mondtam, hogy azért, mert az egy súlyos megtévesztés, és átveri az embereket. Egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehet az Istenhez jutni. 10 férfi kiabálni kezdett. Valami rosszat mondtam? Úgy felháborodtak, hogy egyre hangosabban mindenki. Volt köztük egy gátlástalan, az elordította magát. Fogjátok be a pofátokat! Bocsánat, hogy így idézem, ezt kiabálta. Befogták. Lacika jó dolgokat szokott mondani, hallgassuk meg! És akkor kezdtem Jézus Krisztus egyediségéről beszélni. Nem mintha megszerettek volna ettől, de... De van közülük néhány, aki azóta már meghalt. Volt, amelyiknek még a halálos ágyához oda mentem. Az értelme már nem fogott fel semmit. De odaálltam, és a családtagjai körülvették, hogy mondtam, hogy most is azért jöttem, hogy kérlellek, hogy arra az élő Krisztusra bízd rá magad. Mondtam az evangéliumot, letérdeltem mellé, imádkoztam. Zokogott a családja körülötte. Jézus nevéért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják egymást, és meggyűlölik egymást. Azt mondja, hogy az a helyzet, hogy még a gyülekezeten belül is. Egy imádkozó gyülekezetet tudjátok, mi tud a legjobban tönkretenni? A széthúzás. Ez az ellenségünknek egy nagyszerű eszköze. Több ige hirdetés szólt erről az utóbbi hetekben, nem említem újra. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon. Bizonyságul minden népnek is, akkor jön el a vég. A vajudó imádkozás, felnézni és friss látást venni róla, és ez a harmadik, az evangéliumnak a hirdetése az egész világon. Ha Heinz itt ülne meg Mária néni, akkor ők azt mondanák, német hadifogoly voltam, mert az apám SS katona volt. Szibériai hadifogolytáborban voltak, akik bejöttek. Nekünk, akiknek azt mondták nektek, itt nem kell többet személyigazolvány, meg ilyesmit ír, de azért jöttetek, hogy megdögöljetek. Ezeknek valaki bement, Krisztus evangéliumát hirdette, Heinz ott tért meg és született újjá. Ott szokott ülni hátul. Most éppen Németországban vannak. Ismeritek jó néhányan történetét. Ha akkor meg tudta tenni, most is meg tudja tenni az élő Isten, hogy az oroszoknak az evangéliumot, hogy az ukránoknak az evangéliumot, ami átformál belülről. Sokszor az ébredéseket nagy nyomorúságok kísérik, csak az argentin ébredésre gondoljunk a 80-90-es években, nem volt az annyira régen. Milyen gazdasági válság meg nyomorúság kísérte, és közben valami hatalmas ébredés volt. Imádkozunk az ébredésért, ugye? Itt Isten azt mondja, az evangéliumot fogják hirdetni az egész világon. És akkor jön el a vég. Nem Putyin ujján múlik, hogy milyen gombot nyom meg. Nem. Nem szeretném lenézni azt, ami történik, meg lebecsülni. De tudom, hogy mi sokkal följebb nézünk. Mi sokkal erősebb királynak, a szavának hiszünk. És akkor jön el a vég. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon. Aki bent ül egy-két évet egy gyülekezetben, az annyiszor hallotta már az evangéliumot, hogyha én itt most elkezdeném 5 percben elmondani, már megint, és becsukja a fülét, mert unja. De ez azt jelenti, hogy tudja. Tudom, mert én is szoktam ott ülni. Na, szóval nem azt akarom mondani, hogy én szebb meg jobb vagyok, mint bárki más. De amikor kint találkozom kollégámmal, akkor keresem rá a lehetőséget, hogy az evangéliumot hogy tudom neki elmondani világosan, szeretetben. Imádkozhatsz ezért. Uram, adjál lehetőséget rá, amikor megosztom vele a jó hírt. Az emberek most sokszor félnek, rettegnek, útleveleket csináltatnak. Talán nem baj, én ezt nem tudom. Lehet, hogy azon jár a fejük néhányaknak, mi van, ha meghalok. Nagyon elrugaszkodott, amit mondok ettől a mai valóságtól? Nagyon elrugaszkodott? Mi van, ha meghalok? Mi lesz velem? Talán visszatérek erre. Nézzétek csak! Az Úr Jézusról is kaptak a tanítványok a feltámadása után egy friss, megelevenítő látogatást és találkozást. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ez a feltámadás napja, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Shalom, nehéz összefoglalni ebbe a két szóba. Amikor a főpap bement egyébbe egyszer a vérrel, kijött, és mondta, Shalom, az Isten megbékélt veletek. Jézus a mennyei szentek szentjébe vitte föl a vérét, visszajött, és azt mondta, az Isten megbékélt. A békesség nem csak az a félelem, meg bezárva az ajtó, ez annál nagyobb, az Isten megbékélt veletek. Én jövök, mondja Jézus, Péter, te is ott vagy, aki megtagadtál engem háromszor, tanítványtársait szana szétfutottak. Békességet hozok. Lehet úgy éled meg, az utóbbi időben csalódást okozott Jézusnak, ahogy viselkedsz. Fogadd el a szavát. Hoztam a békességet, a véremet bevittem a szentek szentjébe. Shalom, épség, egészség. Érthető, amit mondok, ugye? Nekem hányszor van rá szükségem, mert úgy gondolom, hogy azzal, ahogy éltem, sértettem. Amit megláttam magamról, arra kell az ő vére, amit bevitt a mennyei szentek szentjébe. Jön és mondja, Péter, Shalom, Péter, Péter. De ez csak az első, ez a belső békesség. És most ebben a találkozásban mond egy másikat is. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség nektek. Mihez? Most akkor mire kell az örömömre? Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Vágyunk a szent léleknek az erejére az életünkben. A küldetéshez meg a szolgálathoz van, nem a szórakozásra. Erőt kaptuk, miután eljön rátok a szent lélek, és tanúim lesztek, ismeritek, ugye? És ahhoz, hogy ki tudjanak ők menni, ahhoz kellett az extra adag békesség. Ahhoz, hogy te kint szolgálni tudjál a munkahelyeden, vagy ahova az Isten visz, ezt a békességét kész adni Jézus. Csak menj és csináld, mert ahogy engem elküldött az Atya, én most küldelek téged. Emlékeztek? Ézsaiás látványa az Istenről. Kit küldjünk-e? Itt vagyok, Uram, engem. A békességét, meg a szent lelkének erejét adja, ha te kész vagy kimenni, és bizonyságot tenni róla. Nem az utcai evangelizációra biztatlak, bár lehet, hogy arra is hív az Isten. De a kapcsolataidban igen. Néha könnyebb az utcán vadidegennek elmondani az evangéliumot, mint a családtagjaimnak, vagy a szomszédomnak, akinek már ezerszer próbáltam mindenféle módon, a cipőfűzőtől kezdve a háromdimenziós képen át mindennel próbálkoztam már. Jóba vagyunk, szeretjük, tiszteljük egymást, de valahogy nem jut át. Ez a misszió napja is ma. De nem tudtam csak a misszióról beszélni, mert annyira szorít, ami körülvesz. Annyira szorít az Isten szívének fájdalma, ami Krisztusban is könnyeket csalt elő, meg hangos kiáltást, és az Isten népében a Szentlélek által lakozva is megteszi. És el nem tudom mondani, milyen nagy szükségünk van rá, hogy sokkal magasabbra nézünk, mint a hírek. Meg az egyik elnök vagy a másik elnök, egyik jön, a másik megy, nálunk is, nem tudom, hogy lesz. De magasabbra nézünk. És amikor őt látjuk, akkor mondom, te parancsolod, Uram, én megmegyek. Érthető volt, amit elmondtam. Pár nappal ezelőtt az utcán megyek, mellém ér egy kollégám, már észre sem veszel? Fú, mondom, bocsánat, annyira tele van a fejem meg a szívem néhány dologgal, hogy valószínűleg akkor se vettelek volna észre, ha szembe nekem jössz, csak kicsit később. Ne haragudj, nem akartalak megbántani. Te mi, szerinted mi van ebben az háborús helyzetben itt? Hova? Egész délután bennem volt az ige, ami most így kijött belőlem. Nem azért, hogy ide készüljek, ez csak ez lett belőle. Ezzel voltam tele, és akkor kezdtem mondani, hogy Jézus azt mondta, hogy ez még nem a vég. Majd az evangéliumot, amikor hirdetik, tudod, mi az evangélium? És nem kell megrettenetek, nézzetek fel. És amikor Jézusról egy új meglátásunk lesz, és akkor mondtam, te valószínű olvastad már, igen, a Biblia, Ézsaiás, emlékszel? Belelátott a mennybe, milyennek látta az Isten? Ezekről egy kicsit beszélgettünk. És hogy ki az a Krisztus, akinek a kegyelméből a szent, szent, szent Isten előtt megállhatok. Ígértem, hogy talán szólok arról, hogy mi van, ha meghalunk. Mert most sokaknak kérdés, talán beszélhetsz róla az ismerősökkel. És szeretnénk ugye a halálunk után nagyon egyszerűen a mennybe jutni. Én ilyenkor meg szoktam kérdezni, szerinted létezik mennyország és pokol? Erre még szívesen válaszol mindenki. Tényleg, elmondják a magukét. Én mit válaszolok rá? Ez azt jelenti, hogy értem, amit mondasz, vagy legalább azt hiszem, hogy értem. Nem igazítom helyre. És megkérdezem, ha mégis most már ez szó, most téma, mi van, ha meghalunk, akkor szerinted a mennybe jutsz, vagy a pokolba? Általában zavarba jönnek, azt nem lehet azt tudni. Onnan még sose jött vissza senki. Erről majd beszélgethetünk. Vagy van, aki azt mondta, én katolikus vagyok, megkereszteltek. Másik, amelyik azt mondja, de olyan is volt, aki azt mondta, hogy kezdte így latolgatni, hogy akkor mennyi jót meg rosszat tett, és akkor azt mondta, én nem öltem embert, mondtam, ez nagyon jó, kérlek szépen, ezt folytasd azután is. Főleg a mai helyzetben. De ezzel nem jutunk haza. És akkor lehet talán, amikor adott a helyzet, attól függ mennyi idő, hogyan, lehet, hogy a Bibliából mutatok egyrészt, és megkérdezem, hogy érted ezt? Szerinted mit jelent ez? Általában szokták venni a lapot, és beszélgetnek. Mert az, hogy ők mit gondolnak, azt szívesen elmondják. Én meg közben figyelem, hogy hol tart a Szentlélek az életében. Imádkozom érte, hogy az igédből győzd meg őt. Ő pont olyan értékes ember, valószínű még sokkal értékesebb, mint én vagyok. Ha le akarom az igazsággal győzni, akkor ellenfél lesz belőle, és akkor majd fölállni. Egy alkalommal ott állunk a sorban, és hosszú sorban vártunk valamire. Egy fiatal lány volt mellettem, és az előttem levő nénivel beszélgetést kezdtünk. A harmadik kérdés körülbelül ez volt, ez a téma, és akkor azt mondja, én katolikus vagyok. És akkor én azt szerettem volna megkérdezni tőle, hogy én nem tudom, hogy a katolikusoknál hogy van, de hogy üdvözülhet egy katolikus? Amikor ezt megkérdeztem, általában jó beszélgetés lett belőle. Fiatal lány behevült erre, mert a néni Máriát kezdte emlegetni, és a kislány neki esett, hogy a Máriával mi a baj. Puff, vége. Eddig tartott a beszélgetés, eddig volt az evangélium megosztásának lehetősége. De ha én őt értékes embernek tartom, tisztelem őt, és azt remélem, hogy az Isten rajtam keresztül valami értéket hozzáad ahhoz, ami már egyébként van, azt, amit ő benne már egyébként végez, abba engem méltat bevonni, akkor én nem legyőzni fogom őt, hanem mit fogok csinálni? Szolgálni. Szolgálni őt. Erre bíztatlak titeket. Erre hív szerintem az Isten igéje. A vajudó fájdalmat jó irányba, imádságba. Nézni, felnézni, friss, megelevenítő látást kérni Istentől. És a harmadik, menni és mondani az evangéliumot. Nincs más, ami segítsen. Az idő nagyon eltelt, de azt azért most szeretném elmondani. Ha valaki józan, tiszta és bölcs döntést akar hozni most, akkor a legjobb az, ha rábízza magát Krisztusra. Először vagy sokadszor. De a legjobb, amit most ebben a helyzetben tehet, hogy rábízza Krisztusra magát. Azért, mert ő tudja, hogy lehet hazajutni. Aki már járt ott, és onnan visszajött. Te nem tudod, hogy én hogy jutok haza Körmendre, de én tudom, ha velem akarsz jönni, ve. Jézus tudja. És Jézus azt mondta, bizony, bizony, mondom nektek, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Újjá kell születni. Ez a legfontosabb kérdés, amit feltehetek valakinek, hogy újjá születtél már. Ha nem, ha ott, itt ma úgy vagy, hogy nem születtél újjá, megtörténhet ez ma. Olyan egyszerű, mint a pofon. Vagy inkább jobb lenne úgy mondani, olyan egyszerű, mint az ABC. Ismerd el, hogy azzal, amit éltél, nem csak magadnak okoztál fájdalmat meg másoknak, hanem a szentséges Istent sértetted. Ez az igazi Isten szerint való megszomorodás, amit el tud bennünk végezni. Fogadd el, bízd rá magad az érted meghalt és feltámadt Krisztusra, aki bevitte a szentek szentjébe, az igazi mennyei szentébe a vért, és ő az a király, aki nem veszíti a fejét most sem. Feltámadt, él, erős, élő Krisztusunk van. És a harmadik pedig rendeld alá magad. Ha a száddal Úrnak vallod Jézust, ez nem csak az, hogy kimondom, hogy Uram, Uram, mert állítólag sokan lesznek, akik Jézus jelenlétében is azt mondják, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk-e ezt meg azt. És azt mondja, nem is ismerlek titeket, hanem aki alárendeli magát Jézus meghallott szavának, aki engedelmeskedik neki, aki valahogy megéri, nem tudjuk tökéletesen, ugyanúgy a Jézus vérének megkintésére van szükségünk. Ha valamit ebben a szó áradatban mondott neked Isten, kérlek, mazsolázd ki belőle. Most úgy csendben. Tudod, hogy lehet a legjobban? Drága mennyei atyám, mit akartál nekem most a szent lelked által mondani? Kérdezd meg. Kérlek, kérdezd meg. Válaszolj neki, jó? Magadban. Még a számom sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Válaszolj neki a lelkedben.